Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Engem Mátai Andrásnak hívnak. Ez pedig itt az Utazási Podcast, annak is a második része. Mai beszélgetőtársam nem mindennapi akaraterővel rendelkezik. 19 éves korában egy baleset következtében kerekesszékbe került. Ez viszont nem fogta vissza őt attól, hogy beutazza a félvilágot. De ne az sem mindegy, hogy melyik felét. Nagy Bendegúz saját bevallása szerint is szereti szivatni magát, amikor olyan könnyűnek egyáltalán nem nevezhető országokba utazik, mint például Szudán, Etiópia vagy Kongó, ahol rendszeresen kémnek nézik, gyakran letartóztatják, néha még vallatják is. De volt olyan is, hogy váltságdíjat kellett fizetnie a saját székéért. Bendegúzt kedvenc kontinensétől ezek a történések viszont egyáltalán nem tudják eltántorítani. Egy nem mindennapi ember, nem mindennapi történetei következnek. Szia Bendegúz, üdvözöllek a műsorban.
Nagy örömmel jöttem. Szervusz, vagy szia. Buenos dias, vagy amit szeretnél, vagy bom dia, portugálul.
Hány nyelven beszélsz?
Hát magyarul remélhetőleg elég jól beszélek. 17 évesen 4 nyelven beszéltem, mi Erdélyből származunk, és ott a nyelvi oktatást a kommunista Romániában komolyabban vették, mint a mai Magyarországon például. Tehát akinek volt affinitása, és kicsit rászánt az idejét, megtanulhatott 4 nyelvet annak idején. Tehát én is úgy jöttem Magyarországra, hogy a magyar, román, német, orosszal boldogultam egész jól, és aztán később tanultam még más nyelveket.
Hánynál tartasz most?
Hát persze... kérdés az, hogy
elboldogulás szinten.
Igen, tehát beszélgetés szintjén sok nyelven, tehát 4 után még megtanultam angolul. Angol a legjobb idegen nyelvem, azon tudok jól beszélni. Tehát tárgyalási szinten, üzleti tárgyalási vagy tudományos szinten is. Aztán tanultam spanyolul Latin-Amerikába. Azt már nem használom, de hogyha kell, akkor előjön. Franciául Afrikába, portugálul Afrikába, olaszul Olaszországba. Tehát az alapnyelvek miatt, az alap-európai nyelvek miatt, és főleg a román miatt a latin nyelvek nagyon könnyen mentek. Tehát amennyire utáltam gyerekkoromban románt, meg a románokat, utána olyan hatalmas segítségem volt, csak ezt nem tudtam akkoriban.
Azt gondolom, hogy talán az angolt használod a legkevésbé, mert hogy pont olyan helyekre jársz, ahol az angol már nem használják.
Ja, is. Tehát az angol tényleg a lingua franca most már az egész világban, de mondjuk afrikai kontinensen, vagy nagyon eldugott országokban keresni kell olyan embert, aki beszél angolul, tehát, de a végén végül is mégiscsak az angol érvényesült, mert a fővárosokban, legalábbis a nagyvárosokban mindig találsz angolul beszélő embert, és azért megdöbbentő módon afrikai országokban is a gyerekeket angolul tanítják, a frankofon országokban is, és megdöbbentő módon nagyon sok afrikai faluba a gyerekek beszélnek angolul. Tehát nyilván nem Shakespeare-i angolsággal, de hétköznapi társadalás lehet velük folytatni, lehet őket faggatni, hogy tehát az életükről lehet el tudnak beszélgetni. Az ekkora töpörtyű 7-8-9-10 éves gyerekek Etiópia szerte, és nagyon sok helyen Afrikában megdöbbentő. Míg elmész a magyarországi faluba, ugye eleve nehéz olyat találni, aki olyan embert, aki magyaron kívül más nyelven beszél, és még ott lakik. Ezzel szemben viszont nyilván ez az igény szüli, tehát nagyon jól tudja afrikai gyerek, hogy neki az érvényesülésének az egyetlen útja a tanulás és a nyelvtanulás, ez a kettő együtt.
Ha jól tudom, legtöbbször Afrikában, illetve ebben a régióban jártál. Mondhatjuk azt, hogy ez a kedvenc? Ide húz vissza mindig a szíved?
Igen, ez a legnehezebb. Tehát én,
saját életedet nehezíted egyébként?
Ja, mazohista vagyok, tehát nem elég nekem a kerekesszék, meg a minden azzal járó fájdalom, meg a inkontinencia, mindenféle marhasság, ami ezzel jár, és nem látszik rögtön. Így még elmegyek Afrikába is rendszeresen. Voltam én sok más kontinensen is, tehát, de olyan sokszor, mint Afrikába, tényleg nem mentem más kontinensekre. Valószínűleg Ázsiába többször jártam, de Ázsia alatt most Törökországot értem, Iránt, a Kaukázust, meg Dél-Kelet-Ázsiát. De valóban Afrika a szívem fekete csücske, meg hát ugye nem olyan fekete, azt csak így emlegetjük, a fekete Afrika.
De az fekete Afrika az inkább csak a közepe Afrikának,
igen,
nem?
Igen, és alapvetően nagyon kevés az igazán fekete ember, tehát inkább olyan halvány teljes kávétól a nagyon feketéig mindenfélék vannak tényleg. Mm. Tehát elképesztő az etnográfia sokszínűsége Afrikának, tehát elképzelhetetlen tényleg. Burkina Faso, ott még nem jártam, de akik sokszor voltak, mondják, hogy minden faluban más nyelvet beszélnek. De egyik kedvenc országom Etiópia, ahol 84 féle nemzet él, tehát külön népek, akik másképp is néznek ki, más színűek, más magasságok, másképp élnek, vagy 200 féle nyelvet beszélnek, és akkor a parlamentben is ott van gyakorlatilag ez a 84 féle nép, neki képviselve van. A feketék, a nagyon feketék, a szudáni határkörnyéki népek, őket a parlamentben azért felvesznek valami lepedőt magukra, hogy meg ne fagyjanak a klíma miatt. Egyébként otthon a Bozótban, meg a Sztyeppén még ők nem hordanak semmit, tehát meg mindig mesztelenül jönnek-mennek, ma is 19-ben. Tehát vannak még ilyen helyek a világon.
Mindjárt rátérünk Afrikára, hogy Ausztrália kimaradt? Mert ezt olvastam, hogy nagyon sok helyen ez a bevezető mondatot, hogy megfordulták közel 100 országban, majdnem minden kontinensen, kivéve Ausztrália. Nem érdekel, vagy csak túl messze
de,
van?
Nagyon érdekel, de tényleg ez így fura hangzik, de túl messze van. És olyan szempontból messze, hogy a repülő egyre sajnálom a pénzt is, tehát elrepülni olyan messzire, most nagyon drága már a repülőjegy, és... Tehát én egy kicsit ilyen zöld is vagyok, tehát nem szívesen röpködök a világba. Nagyon sok világutazó fogja magát, és akkor kijelöl, hogy útvonalat, mint repülnek 12-15-ször, különböző helyeken megállnak. Én jobban szeretek szárazföldön utazni, inkább rászánok egy régióra, néhány országra rászánok 3-4 hónapot, és inkább azt derítem föl, és hogyha tetszik, akkor visszamegyek. Ha nem tetszik, még inkább visszamegyek, mert akkor fel akarom deríteni, hogy mi a probléma. Egyébként akartam menni Ausztráliába, 12 őszén elindultam világkörüli útra. Dél-Kelet-Ázsiába repültem, ott bejártam 4 országot, de aztán a családi problémák miatt a szüleim megbetegedtek, ezért hazajöttem, tehát úgy döntöttem, hogy hazarepülök. Tehát volt már tervem, hogy elmegyek akkor utána egészen Új-Zélandig, és onnan hazarepülök, vagy átrepülök majd a Csendes-óceánonak, és a Szigetvilágba, és onnan vissza az amerikai partokra, és aztán úgy tovább valahogy, tehát föl Alaszkába, át Oroszországba, és haza, ez volt a terv, de... A tervekben egyetlen dolog biztos az, hogy sosem úgy alakul, ahogy eltervezted, ez teljesen biztos.
Igen. Egyébként ebben hasonlók vagyunk, mert Ausztrália nekem is kimaradt, és valahogy az az ismeretlen nagy sziget ott úgy túl messze van, és valahogy hogy túl nagy falatnak gondolom, hogy én most elmenjek akár pár hónapra is valahogy. Oda az ember akkor megy el, ha van több éve, nem?
Igen, meg sokan dolgozni mennek el, nagyon drága is Ausztrália. Tehát nekünk magyaroknak biztosan nagyon drága. Én eleve nem nagyon megyek utazni, nem utazok gazdag, drága országokba. Ez a kivételt képet, hogy a Skandinávia, a legdrágább régió, az autóval megyek, benzinköltség, benzin árába, tehát ott végül is semmi más nem költünk, a párommal elmegyünk, teszünk egy hónapos túrát fel a balti országokon, fel Finnország, Norvégia, Svédország, fönt Lapföldön el vagyunk, és utána visszacsorgunk norvégiai partok mentén Dánián keresztül haza, és tényleg, mint a megjelők 1000 euróból tegyük fel, így most ex-has mondtam valamit, egy hónapig, 6 hétig ott vagyunk, és senki nem hiszi el, mert ez egész 3 éjszaka szállás Norvégiába, vagy 5 éjszakai szállás, tehát mi a szállásra nem költünk, étteremben nem igen megyünk, a Norvégiában, Svédországban, nagy áruházakban lehet kapni ilyen melegételt, és hát ha arra vágysz, hát lehet kapni tényleg ilyen nagyon olcsón. Nagy áruházakban le van árazva egy csomó olyas, mert mi nálunk egy luxusnak számít, lazac, meg mindenféle extra dolgok, amiket meg lehet venni filérekért. Szóval...
Tényleg igaz, hogy itthon többet költesz, hogyha itthon maradsz, mint hogyha elmész utazni?
Hát én volt, aki számoltam, igen, de teljesen biztosan igen, tehát legutóbb. Ha autóval megyek, akkor nem igaz. Autóval utazni, az nyilván drágább, mert el is kell menni, kompot kell fizetni, és nyilván az autót tankolni kell, karban kell tartani, az egy tetemes költség, bárhova mész. Mondjuk ez a kivetett kép, ez Közép-Ázsia, többször voltam Közép-Ázsiában autóval, tehát Ukrajnától elkezdem, már Ukrajna, Oroszország, Kazakisztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, nagyon olcsó minden, tehát olyan olcsó, és engem kerekesszékes ember pedig rendszeresen segítenek. Tehát, hogy megtankolták az autómat, nem kértek pénzt. Éttermekben rendszeresen nem kérnek tőle, pedig előre közlöm én is, látom, hogy kedvesek, de előre egy megelőzöm a problémákat, mondom, hogy ilyen fizető vendég vagyok én is, tehát hiába nyomorék vagyok számukra, de fizető vendég, és ellegyintenek, és aztán nem veszik el a pénzt rendszeresen. Tehát valóban lehet, hogy utazni a világon, világban, hogy az embernek az élete kevesebbe kerül, mint ha Magyarországon létezne. És akkor létezés alatt azt értem, hogy persze itt lakást tart fönn, mindegy, hogy a sajátja vagy albérlet, az albér drágább nyilván. Vannak olyan barátaim, akik több tíz éve utaznak a világba, köztük egy ausztrál fickó, Andrew Dunbar, aki kb. 40 nyelven beszél, egyik mániája, hogy a legtöbb nyelven elolvassa majd a 100 év magányt, már kezdnek a 100 év magányán, mostanában olyan 30 párnál, tehát, de egy ilyen fura alaknyire vált.
Ezt elhiszem.
Van családja, Ausztráliában, felesége, gyereke, én néha hazamegy, egy-két hónapra, pár hónapra, egy-két évre is, hogyha éppen úgy nagyon rápedítanak, hogy pedig nem láttunk, és utána, tehát megint utazik, és hát ő alapvetően megosztja, tehát nem akar semmit, utazni szeret, az emberekkel találkozni, és ezeket így megosztja, de nincs karrierje, még rádiókban sem, egy tévékben se podcast, semmi, tehát egyszerűen utazni szeret.
Csak az szeretetért.
És azt akartam mondani, hogy viszont szinte ingyen utazik, tehát az Andrew gyakorlatilag nem költ semmire. Vízumokra, de hát arra is meghívják, tehát egy olyan kisugárzása a fickónak, hogy simán rábeszél a konzult, hogy fizesse ki a konzul az ő vízumját. Aztán a konzul meghívja a házába, és ott vendéges, és adják ki kézből kézbe. Tehát vannak ilyen emberek, akiket kézből kézbe adnak. Nyilván te is láttál már, sőt, biztos voltál már itt te is az életed során.
Igen. Mesélsz egy kicsit az utazási módodról, stílusodról.
Hát attól függ, hogy hova. Tehát nyilván Európában nekem sokkal kényelmesebb, meg Kis-Ázsiában is, meg Közép-Ázsiában is kényelmesebb elmenni autóval. Flexibilis vagyok, sok mindent, sokkal többet meg tudok nézni, és ugye kerekesszéket használok, tehát egy kerekesszékes emberként. Sokkal inkább megéri nekem az az extra költség és kényelmetlenség, hogy elvigyem az autómat, elmegyek az autómmal mondjuk Tadzsikisztánba, mert ha utána elrepülök, mert ha elrepülnék oda, nem tudok, meg tudom nézni a hegyeket így valamilyen távolságból, de ez a terepjáró, ez a Suzuki Jimny elég közel tud menni.
Még mindig a Jimny?
Igen, most már még mindig és újra.
Tehát hány kilométer van benne?
Hát én 40-et mentem vele ilyen nagyon durva helyeken, és ezt összetörtem tavaly februárban. De összerakták, összehegeztették. Az a Jimny tényleg egy ilyen faékszerűségű autó, igen. De szinte elnyűhetetlen. Tehát legutóbb is 4 hónapig voltam Afrikában, Nyugat-Afrikában, de szinte semmi baj nem lett. Tehát ilyen pitjárni bajai lettek.
Meg ha van valami baj, akkor ki tudják cserélni, mert hogy faék egyszerűség.
De nem romlik el, tehát a motor, váltó, ilyesmi, ami nagyon fontos, nem romlik el rajta. Szivalgyújtó romlott el egyszer, a dzsungelbe ott meghegeztettük, megforrasztottuk, összeberheltük. Egyszer a fékcső romlott el, az első fékcső, de kiderült, hogy nem gyári fékcső volt, tehát már hetek óta fék nélkül jártam, csak hátsó dobfékkel. Úgy éreztem, hogy nem nagyon fog, de én nem ritkán fékezek, úgyhogy én eleve lassan megyek, gurulni hagyom a kocsit, tehát úgy vezetek, hogy a lehető legtöbbet hagyom a kocsit gurulni, lejtőkör, kikapcsolom a motort, ilyen régi, nagyon szocialista módszerrel élve, és alapvetően tényleg szeretek nagyon lassan gurulni, tehát úgy használom az autót is, próbálom úgy használni, mint a bicikli lenne, vagy egy másik kerekesszék, vagy tehát nem úgy, mint a bamakósok, vagy a dakarosok, hogy naponta le kell nyomni 1600 kilométert, és akkor semmit nem látod, csak az elsuhanó por felhőt a másik mögött.
És akkor gyakorlatilag ilyenkor te autóból nézed a látnivalókat?
Nem, én attól függ, hogy hol vagyok, hogyha olyan helyen vagyok, mondjuk Ázsiában könnyebb a dolgom, az ázsiai emberek, a közép-ázsiai emberek is kulturáltabbak, jobban tudnak hozzám szólni, tehát segítőkészebbek is, vagy hogy is mondjam, civilizáltabbak, ha lehet ilyet mondani, nyugatilag civilizáltabbak, tehát ott egyszerűbb nekem is bármit elintézni, de egy eldolgott afrikai faluba, eleve az is egy nagy mutatvány, hogy megérkezzek, és akkor kiszállok, és egy időnek el kell tenni, mire megszokják, hogy ott vagyok. Attól kezdve befogadnak, és ott is csak nincs közös nyelv általában, tehát ezek az eldugott falvakba, nagyon szeretek elmenni a legkisebb falvakba, és ott viszont nincs már közös nyelv, tehát legutóbb Guineába, tehát tavasszal voltam olyan helyeken Guineába, ahol hát nyilván láttak már fehér ember, de kerekesszékes még nem láttak, és
mi a reakció?
Nagyon elfogadóak, tehát megdöbbentő, hogy tehát itt jobban megbámolnak, például Miskolcon lakom Magyarországon, sokkal inkább megbámolnak, és sokkal több negatív tapasztalatom van. De persze Afrika szélsőséges, tehát pont ez, hogy az emberek ilyen barátságosak, szeretetteljesek, ennek van az árnyoldala, hogy ugyanilyen erőszakosak is ugyanabban a pillanatban. Tehát egy másik ember viszont a végtelenségig bunkó, erőszakos, esetleg bűnöző beltöttságú, szóval nekem is volt rengeteg bajom, mindenféle problémám Afrikában is. Tehát...
Mesélsz egy-kettőt? Olvastam én egy-két cikkben, hogy azt mondtad, hogy valamikor testi erőt is kellett alkalmaznod ahhoz, hogy a saját igazadért kiállj.
Tehát például megjelent ez a könyvem tavaly decemberben, Benne Gúz a kerekesszékes világjáról. Abban is írtam két országról, ahol elég sok atrocitásért, Kongóról és Szudánról. Tehát Szudánban konkrétan kémkedésre vádoltak, lecsuktak, kihallgattak, vallattak. Tehát nagyon sok csúnya dolgot éltem át Szudánban. Pár nap volt az egész, mert nem felejti el.
nem hitték el a kerekesszéket?
Nem, azt mondták, az is kamuflágyad, és egy ilyen álca, azt mondták, hogy... És akkor kérdeztem a tisztet, hogy de most gondoljon bele, hogyha szeretnék kémkedni európaiként Szudánba, akkor én kerekesszékkel mennék oda. Tehát én mennék kerekesszékkel, vagyok a legfeltűnőbb kerekesszékes fehér, nem is láttak arrafelé. És akkor egy röhögött, hogy persze, hát ez ilyen dupla pszichodedó, tehát ezt végig gondoltam, és nyilván azért jöttem kerekesszékkel, hogy fel sem merüljön senkiben, hogy én kém vagyok. Bármit mondtam, mindig mélyebb rástam magamat. Persze mindig a fényképezéssel van a baj, tehát nem azért fogtak el, mert fehér vagyok és kerekesszékes, hanem mert fényképeztem, és szerintük olyasmit, amit nem szabad. De a paranoid rendszerekben alapvetően semmit nem szabad lefényképezni. Uh-huh. Tehát úgy működik, képzeljétek el, mint hogyha mondjuk elmennél a Szovjetunióba ideutazásra, vagy elmentél volna, és akkor azt mondod, hogy na, megérkeztem, merre vannak a gulágok? Szeretnék a gulágokon egy pár fényképet előni, vagy a náci Németországba el akartál volna menni a táborokba. Tehát én azért nem voltam elég óvatos, hozzáteszem, most már sokkal óvatosabb vagyok, meg most már áttértem arra a taktikára, hogy nem konfrontálódok, ha egyetlen mód van rá, egyszerűen nem. Tehát, benyomom a hülyebb vagyort, és akkor hagyom őket, ha dühöngenek a rendőrök és a katonák, és ez szokott működni most már. Sokkal inkább működik, hogy bármi más. Uh-huh. Bármilyen magyarázkodás. Benyomom nekik, hogy no money, hogy elmondom, hogy nem beszélek semmilyen nyelvet, egyáltalán nincs pénzem, csak bankkártyám. Bankkártyám, mutatom bankkártyám, itt van, tessék, hogyha pénzt akar, itt a kártyám. Tehát a Guinea dzsungelben mit csinál a kártyám, itt a kártyám. Nekem semmim nincs. És aztán vannak meg ilyen piszkos trükkjeim, persze, ez Kazakisztánba jöttem rá, hogy főleg a muzulmán országokban, főleg a hatósági emberek nagyon tiszták, tehát van egy ilyen furcsa, várma, ilyen mániákos tisztaság elképzelésük, tehát azt mondom neki, hogy itt van, fogja meg a kacsámat, tehát hogy gyerekkel nagyon kell pisilni, tehát van egy ilyen trükk, amikor már semmi nem működik, meg akarnak büntetni, akkor előveszem a kacsát, mondom, hogy fogja meg, segítsen, tolom le a kacsámat, és akkor nekem marhára kell pisilni. És ettől nincs olyan rendőr, aki ne elszaladnak ki a világból. És ezt még lehet fokozni, tehát akkor a többit rátok bizony elképzeljétek, hogy amikor ez sem működik, akkor előveszem a kemping WC-t, kirakom az autó mellé, és akkor megmondom neki, hogy ne haragudj, de nekem olyan hasmenésem van, úgyhogy először intézem, és utána aztán beszélj minden másról. És akkor ezek az embereket soha többet nem látom.
Hirtelen megoldódik minden, és hirtelen elengedni.
Ja, nincs probléma. Tehát bőnek a kocsijukba, vagy gyalog, vagy biciklivel, robogóra, és elmennek. De van, ahol erre nem vevők, tehát...
Neked egy hatalmas nagy objektíved van, ahogy láttam. Tehát, hogy még nem is az, hogy egy kis fotóapparátussal tehát titokba lősz fotókat, hanem elég nagy profi
gépvel. Igen, van egy teleobjektívem is, igen, tehát van egy profi gépem, egy profi 72-as Nikon fém optika, tehát jó nagy is, meg jó nehéz, de hát a minőséget nem lehet mással, tehát...
Soha nem volt az, hogy mondjuk el akarták venni, össze akarták törni, letörölték a fotókat.
Érdekes módon. Ja, a magánembereknél volt olyan, igen, hogy ilyen feldühödtek, és hogy rángatták a gépet, de nem adom oda. Tehát a magánemberekkel nagyon gyorsan meg tudok birkózni, ha nem adom oda, vagy rácsapok a kezére. Hatóságok soha nem akarták semmimet elvenni, tehát sokszor lecsuktak már, de végül csuktak le Tunéziába, Mauritániába, Kongóba, Szudánba, itt-ott, Etiópiába, és tehát fel sem sorolhatom hány helyen, de soha nem vették el semmimet, hát ez érdekes, hogy... És ez egy másik dolog, hogy például Afrikában nem lopnak, tehát így mondhatnám Afrika, vagy azt mondanám Ázsia, mert ugye Ázsia micsoda, hogy lehet összehasonlítani Szíriát Japánnal, főleg a mai végvilágon. Ők is azt mondják, hogy senki nem mondja azt, hogy Ázsiában mentem, ezt nem mondják, de Afrikát mindenki, hogy Afrikába jöttem. Tehát Afrika az egy olyan felfoghatatlan méretű kontinens, olyan sokszínű, de ezzel együtt jellemző valóban, hogy nem lopnak az emberek. Nem csak a muzulmánok nem lopnak a természeti népek sem, nem lopnak az ortodoxok sem Etiópiába, tehát hogy Afrika szerte nagyon keveset lopnak az emberek. Hamarabb ütnek, hamarabb ölnek, mint lopnak például. Tehát nekem még Afrikában nem lopták el semmimet.
És az, hogy mondjuk lecsuktak, ez hogy történik? Szerinted te provokáltad ki ezeket, vagy csak a rendszer olyan, hogy nem tűrik el, hogy te ekkora fényképezőgéppel járj körbe ott?
Hát fényképezni nem lesz, úgyhogy nem mész oda. Tehát igen.
De hogy később mondjuk megbántad, és azt mondtad, hogy jó, mondjuk túlmentem egy határon, és nem kellett volna.
Nem, direktben nem fényképezek olyasmiket, amiket az én belátásom, az én megítélésem szerint veszélyes lehet. Nem fényképezek le támaszpontokat, nem fényképezek telibe katonákat, konvojokat, mit tudom, titkos dolgokat, nem, mert azt tudom, ezt nem szabad. Itthon sem szabad, ott sem szabad. De a paranoid diktatórikus rendszerekben, Afrikában ilyen legalább 10 van a kontinensen, az 56 országból, 51 országból 10 van, ahol ha egy fényképet elősz, akkor rögtön bajba kerülsz, ha észreveszik. nagyon sok ilyen öntudatos civil van, és mostanában sajnos, mivel tehát 10 éve figyelem, hogy elterjedt az okostelefon használat az internettel, YouTube-bal, minden egyebbel, tehát most már látják, hogy mi megy a világban, látják, hogy a világ egy nagy részén, a fejlett világ egy nagy részén nem látják szívesen a színesbőrű embereket, és ez megszülte az ellenrasszizmus, tehát Afrikában most már sajnos én is tapasztalom a bőrömön, legutóbb is Szenegálban, más helyeken is, hogy csak azért, mert fehér vagyok, megkapom magamét, tehát oda jönnek gyerekek, szemen köpnek, hogy te mocskos fehér rohadt nyomorék, vagy gazdag rohadt fehér nyomorék. Tehát így köpnek, és már is dobják a követ is. Ekkora gyerekek, Szenegálban rendszeresen.
Tényleg.
Igen, igen. Tehát ezt életem először láttam most Szenegálban, és aztán megjelent még ennek a ilyen radikális formája, tehát ezek az iszlámiskolák, az ékoliszlámik, amik ilyen, hát nem tudom, micsoda, ilyen agymosolák a gyerekeket, ilyen kántálással tanítják a szegény gyerekeket. Erről szoktak itthon is cikkezni, jelent meg a HVG-be, Indexen is nemrég erről cikk a iszlámiskolákról. Ezek nem iskolák, hanem a, nyilván a befolyásolható szegény utca gyerekeket begyűjtik,
és agymossák
valakik,
őket.
Igen, és akkor őket felhasználják általában koldulásra, meg rablásra, tehát azt, hogy nem lopnak, ez általában a vidékre igaz, az olyan a fővárosok. Afrikai fővárosok szörnyűek, tehát érdekes, hogy tehát hogyha rosszul akarsz lenni, menj el egy fővárosba, Afrikába, Kairóba, mindegy, Konákriba, Géniába, mindegy, menj el Dakarba, zokogni fogsz, tehát hihetetlen, hogy milyen szerencsétlen a főváros, szerencsétlenek, és akkor, hogyha belegondolsz, hogy te ott turista vagy, te bármikor elmehetsz, utána rájöhetsz arra, hogy valójában nekik a legrosszabb. Legutóbb is, amikor Afrikában voltam, Nyugat-Afrikában, arra gondoltam egy csomószor, hogy nekem milyen jó, tehát hogy bármikor elmehetek innen, van útlevelem, ha eldöntöm magam, akkor meghozom a döntést, akkor megyek haza, vagy megyek hát egy másik kontinensre. De ők, az 1,3 milliárd ember sehová sem mehet. Uh-huh. Tehát az afrikai emberek közül például 100-ból 99 úgy születik és hal meg, hogy iskolát és kórházat életében nem lát, se orvos, se. Semmiféle fejlőköppenyes embert, meg iskolai milliót nem lát életébe. Uh-huh. Tehát egy döbbenetes tényleg az életük, tehát olyan nyomorúságos az életük. Gyorsan változik persze Afrika, de a változással együtt katasztrofális, és akkor arra gondoltam, hogy elmenekült 1-2 millió ember Afrikába, hát csoda, hogy ott maradt még valaki. Tehát az néhány millió fő 1,3 milliárdhoz képest szinte semmi, és a lakosság olyan gyorsan növekszik, tehát hallottál biztosról, hogy most is satszolgatják, hogy 20-25 éven belül fog megduplázódni a lakossága. Mi lesz, amikor 2,6 milliárd lesz a lakossága mondjuk 25 év múlva? Mm-hmm. Már most olyan feszültség van.
És érdekesség, hogy egyébként, ahogy hallottam, a trendek azok, hogy pont a vidéki emberek meg be akarnak költözni ezekbe a városokba, mert az interneten látják, hogy élnek máshogy, és ők is javítani akarják a saját életkörülményeiket. Házakba lakjanak, legyen internet, legyen tévé, legyen bútorok, és akkor beköltöznek ezekbe az előbb említett nem túl szép városokba.
Igen, és csak nagyon kevésnek sikerült, tehát ez gyakorlatilag, én azt tapasztalom, hogy van a szegénység és van a nyomor. Tehát a szegénység az, amikor elmész egy faluba Afrikába, és az emberek szegényen élnek, szegényen boldogan, általában nem igen éheznek, víz is kerül valahonnan, tehát ők szegénységben élnek, és akkor ott van a nyomor a fővárosokban, a nagyvárosokban, olyan nyomortelepek vannak, hogy aki nem látta, nem tudja elképzelni. Tehát csak Etiópiában például...
Te voltál, akkor ezt megnézted?
Igen, én mindenhova elmegyek. Tehát én szerencsére egy a kerekesszékkel ritkán bántanak, tehát én tényleg így bemasírozhatok különböző helyekre. Vagy rám se néznek, vagy rögtön felkarolnak. Tehát de persze ennek megvan a hátulütője is, hogy a mozgássült ember Afrikába, a társadalmi ranglétrára, nem, hogy nem fér fel, de még a lába alá se fér be, tehát mi olyan keveset érünk a mozgássérültek Afrikába, konkrétan semmit. De egy fehér mozgássérült, akinek fényképezőgépe is van, meg egy kis pénze is van, nyilván van, oda ment, ő más megítélés alá esik egyesek szemében, tehát ez fura dolog ezt így látni. Szóval igen, ott is van urbanizáció. Tehát most én úgy látom, hogy Afrikában egy ilyen második merkantil gyarmatosítás folyik, tehát jelen van Kína, jelen van India, nagyon ki akarják paterolni. A jó rendszerek, tehát a jó országok, mint a nyugat-afrikai országok nagy többsége azért jó kormánnyal van megáldva, ők már régóta ki akarják paterolni Kínát és Indiát, mert Kína még India egyszerűen kizsigereli, tehát egyszerűen mindent kizsigereli.
De ugye elég nehéz, hogy ők építették mondjuk a vasútvonalakat, meg az infrastruktúrát.
Igen, ezen akarnak változtatni. Tehát most már inkább az EU-t, az USA, tehát bármilyen barom is, ugye a Trump meg az egész külpolitikai rendszerük, de az USA mégis csak egy demokrácia, ők ha leírnak valamit, szerződnek valamire, legalábbis a civil életben azt leginkább ezt szeretik tartani, tehát az egy működő rendszer, míg ugye Kína bármit ígér és bármit mond, az nem úgy van. Erre mondok egy példát, most tavasszal Mauritániában nagyon sokszor jártam, az egyik legszörnyűbb ország az egész világon, rabszolgasság van még mindig. Tehát Mauritániában gyakorlatilag odamész és vehetsz embereket, rabszolgákat. Nem úgy néznek meg, mint a Tamás bátya kunyhójába, úgy néz ki, mint te vagy én, csak nincs útlevele, nincs papírja, és azon kívül azt hiszem, valamit akarsz. Nem tud megszökni, mert a határ nem tud átmenni, tehát ha lefele megy délnek lelövék, az északi határ egy ilyen nagy sivatag, ott is gyakorlatilag lelövék, alá is alaknázva. Tehát a Mauritániában a lakosság egy része a feketék ráadásul, tehát a mórok, a mauritániai mórok a feketéket rabszolgaként tartják, és ez embereket vehetsz. És megjelentek a kínaiak, most beszélgettem egy Noah Dibu, az egy ilyen igazi, tehát ha mondjuk a pokolnak van ilyen köldöke a földön, több is, akkor egyik az Noah Dibu Mauritániában, igaz, ilyen pokol köldökeszerűség. Ott beszélgettem egy nagy halfeldolgozó cég biztonsági főnökével, egy mauritániai mór fickóval, aki régen szerette a kínaiakat, de most még ő is belátta, hogy az ő rokosságában is többen rabszolgaként dolgoznak az üzemben, tehát gyakorlatilag a kínai nagy cégek megveszik a rabszolgákat, nincs már rabszolgapiac, online megy. Tehát van a fekete web, és vannak mauritániai appok, tehát gyakorlatilag ma már online vehetsz embereket Mauritániába is. Sok szempontból az internet áldás, hogy ugyanakkor hatalmas átok a világ, gondolj bele az összes mocsokra, ami ugye a dark webben folyik. Szóval ez az ember elmesélte nekem, hogy itt van ez a hatalmas halfeldolgozó, nézzem meg, egyrészt lehalásszák, leszerződtek, odavisznek, azt mondták, 2 halászhajót, és én megszámoltam, 19 volt felsorakozva, azt mondta, a másik 100 kint van a vizen. Tehát egyszerűen lehalásszák az óceánt. A lehalásszák azt jelenti, hogy nullára lehalásszák, és rabszolgákkal dolgoztatják fel, akik nem keresnek semmit, hogyha meghalnak, senkit nem érdekel.
Tényleg és, a második gyarmatosítás.
Igen, és gondolj bele, hogy egy ilyen cég milyen profitot termel. Ja, persze úgy lehetséges, hogy a kormány támogatja őket, a mauritániai kormány, nevező kormánynak, ilyen katonai hunta több 10 éve, tehát ilyen néhány seggfej vezeti az országot, igazából bűnözők. Ők elteszik a felét, a nem tudom, arányban lényeg az, hogy a kínaiakkal lepaktáltak, és sokszor hallottam sok más országban is, hogy a Kína hajlandó arra. A kínai üzletembereket a pénzen kívül semmi más nem érdekli. Tehát ők, de itt is így van egyébként, tehát most nem ismerem a kínai kultúrát, de azt tudom, hogy ide jönnek egy bőröndel, és pár éven belül pedig beköltöznek a belvárosba, és új mercivel járnak. Szóval elképesztő üzletemberek a kínaiak, és ilyen piramis játékszerűen épül fel az életük, hozzák, aki ide eljött, utána hívja, hozza maga után a következő kínai családját, a barátait, és akkor szépen így építkeznek. Afrikában is így megy, az csak ott aztán, mivel nagyon sok helyen nincs számonkérés, törvény, nálunk van törvény legalább itt Magyarországon, ott nincs legtöbb helyen, úgyhogy azt tesznek, amit akarnak. $100 a törvény.
És te ezeket a történeteket honnan hallod? A helyiek megbíznak benned annyira, hogy elmesélik, vagy te külön keresed ezeket a történéseket?
Mindig első kézből, tehát ez elég nyilvánvaló. Tehát kimentem oda, egy ilyen holdbeli táj, ez a halfeldolgozó Mauritániába, és leparkoltam. Ez a biztonsági főnök nekem támadt, hogy nem lehet parkolni, és akkor körülnéztem, hogy írt, hogy itt, hogy itt a Szahara, vagy nem lehet parkolni, vagy mi az, hogy... Tehát ki ez a helyét, ez végig is a Szahara, egy ilyen hajó roncskikötő volt. És akkor egy idő után elkezdünk beszélgetni másról is, és szívesen beszélgetnek külföldiekkel, mert olyan ritkán találkoznak meg, ritkán. A külföldi turisták elég szerint, te is láttad, hogy sokszor félnek a helybélektől, tehát kevesen elegyednek szóba mindenkivel, meg eleve sokan úgy mennek olyan ilyen helyekre, nem is mennek Mauritániába a turisták, ritkán mennek. Van a Bamako rally, a bamakosok átmennek Mauritánián, 160-an végdöngetnek az aszfalton, esetleg elmennek egy beduin sátorba, ott megkínálják őket tejával, ezt látják az országból. Nem mindenki, azért van, aki rendszeresen visszajár, de tehát Mauritániába se nagyon mennek turisták, és az emberek ki vannak éhez, a helybeli emberek szívesen mesélnek bármiről, ha van közös nyelv. Tehát én Mauritániában rengeteget voltam, meg is akartam ott nősülni, ajánlottak nekem, igen, egy eszmisszióba dolgoztam.
Te is meg akartál nősülni, vagy inkább csak ajánlották?
Én akartam, ajánlottak nekem egy feleséget, de aztán tehát ő egy 26 éves öreg lány volt, tehát értsetem, miről van szó, tehát a Mauritánia délkeleti csücskébe, Némába, volt egy 26 éves értelmiségi nő, aki tényleg csinos is volt, szép is volt, okos is volt, és ilyen érdekesen kékes, szürkés, feketés, bőrszínes, egészen különleges látvány volt, ez nagyon régi történet, rég volt, 10 pár éve, és hát egy belga misszióba önkénteskedtem egy ideig, és össze akartak bennünket hozni, és akkor találkoztunk, a családok megbeszélték, tehát ahogy értem, az én belga misszióm, meg az ő családja.
Tehát akkor leszervezték a randit.
Leszervezték az első nagy találkozót, ilyen nagy családba, persze 10 ember, és akkor a tolmácsunk fordított, mert ő nem beszélt még idegen nyelven, és mondtam neki, hogy tehát én nem akarok embert venni, de hogyha van kedve, szívesen elveszem feleségül, mert másképp nem engedik ki Mauritániából, és elhozom Magyarországra, vagy eljön velem Magyarországra, ha akar, körülnézhet, és ha tetszik, akkor jó, ha nem, akkor mit el is válhatok, nekem mindegy idő után. És akkor a nőnek az első kérdés az volt, hogy gazdag vagyok-e. És akkor a belga orvosnak, akivel kint voltam, úgy értem, akinek műszerűen dolgoztam, mi legyintett, hogy na, menjünk, ez nem a te embered. Tehát legelső kérdés az volt, hogy én gazdag vagyok-e. Tehát hozzáképes, persze, hát hozzáképes bármelyik európai, bármelyik magyar, bármelyik albán ember gazdag, és mégis, tehát a, hát a muzulmán világban a szegény férfiaknak nagyon sanyarú sorsa van.
Elhiszem. Még a gyakorlati logisztikai része érdekelne ennek a dolognak. Ha jól tudom, legelső alkalommal te nem autóval, hanem gyalogosan mentél, és ott nagyon gyorsan rájöttél Afrikában, hogy itt leginkább autóval lehet menni, és azt olvastam valahol, hogy amikor megálltál, az aszfaltnak vége volt, betemette a homok, akkor azt mondtad, hogy jövök haza, és hozok egy kocsit.
És le is csuktak némába, tehát,
tehát
ott, ahol az aszfalt véget ért, kiraktak ebből a taxibuszból, a 9-szemes lánkúzzárból, kiraktak oda a tér középére, csak hogy nézsz, hogy lecsukás, hogy elmesélem. Tehát jött egy katona, két az útlevelemet el akarta vinni, útlevelet nem adunk oda, tudod, tehát így
nem adott ki a kezedből.
Nem, jó erősen fogtam, hogy ne tudja elvenni, meg ne tépjük el. És akkor hát ő erre megbilincselt, így elől, először hátul bilincselt, aztán elől, és akkor mondta, menjek vele, és akkor de is röhögött már rajta, hogy egyrészt homok volt, de meg sem bírtam moccanni, egyébként sem. Tehát a kerekesszéknek a homok, a sár, meg az ilyesmi nagy ellensége, bármennyire is szeretem. És akkor ott voltam megbilincselve, akkor elengedte egyik kezemet, hogy akkor legalább mondom, így se jó, értsem meg, hogy nem tudok megmozdulni. Jó nagy darab katona volt, és akkor az volt a megoldás, elrakta a bilincset, ölembe adta a gépisztolyát, én fogtam a gépisztolyát, így keresztbe, de mondta, hogy ne csak itt tartsam még, és akkor tolta a homokba a kapitányságig. 10 perceként megállt, és sokat rögtünk, mert hogy neki végül is be kellett vinnie, mert lecsukott, és akkor kihallgattak, hát nem bántottak, csak kikérdeztek, ki vagyok, elengedtek persze. Tehát ilyenek, ilyen ostoba dolgok vannak.
Ez ilyen Monty Python filmbe illő jelenet.
Hát képzeld el, igen, hogy ahogy engem itt tolott a homokba, a teveszar és a homokba, tehát ez nem tiszta homok, tehát ez ilyen, hát olyan, mint a belvárosi szutyok, csak ott a szutyok az homok, és szemét meg teveszar keveréke többnyire, egész fújja a szél, ilyen hatalmas tér, ilyen kis kuckók vannak, kuckókat az út közepére építik, néha nincs rendelési terv, és akkor ez a fickó engem tolta. Aztán becsuktak, tehát úgy értem, becsuktak a kapitányságra. A szobának egyik oldalon fala se volt, tehát ilyen réteget lemezben volt valaha, egy barak volt, és akkor a rés volt rajta, hogy nem én, hanem két ember kimászott a nyugodtan. Tehát nem volt hova elmennem, tehát ilyenkor nem érdemes elszökni, mert hol megyek. Az első utamat, és akkor fordultam vissza a Mauritániából, akkor egy évvel, fél évvel később, 2008-ban vettem egy terepjárót, és akkor azzal mentem vissza. Tehát így,
és akkor teljesen autóval végig le?
Igen, igen, most is.
Spanyolországon keresztül Gibraltár?
Akkor még lementem Gibraltárig, most már átszoktam, most inkább Genovából, vagy Savonából, vagy Rómából, Civitavecchiából kompa megyek Tangerbe, ilyen 48 órás, 56 órás komput, sokkal olcsóbb is, mint hogyha lemenni az ember. Már sokszor voltam Franciaországban, tehát azon a környéken rengeteget jártam, úgyhogy hát nem mondom, hogy unom, de hogyha céllal megyek Afrikába, akkor nem megyetek végig egész mediterrán zónán. Tehát lemegyek kompal Marokkóba, most az következik októberben, hogy legközelebb 12-én kihajózok a Savonából, tehát Genova mellől, akkor két nappal később megérkezzem Tangermedbe. Biztos jártál Marokkóba.
Nem jártam meg,
hát valami mindenképpen.
Igen.
Tehát Marokkó elképesztő tényleg. Tehát a leges ország Afrikában, szerintem a legelképesztőbb, hogy minden megvan, amit turista kívánhat. Tehát a mesés kelet, az a fajta mesés kelet a mesékben olvasol, meg a könyvekben, az már csak Marokkóban létezik. Ugye Szíriában háború van, Jemenben háború van, Szaúd-Arábiában be van zárva, meg eleve az a kultúra megszűnt. Tehát hogyha akarod látni, hogy milyen volt az élet a muzulmán világban, az iszlám világában ezelőtt 1000 éve, menj el Marokkóba. Uh-huh. És teljesen szabad és biztonságos ország, tehát olyan hihetetlen ország.
Nem hallottad, hogy Szaúd-Arábia megnyitotta az e-vízumot turistáknak?
Csak ha repülővel mész, igen. És vannak megkötések ott is, de ez hatalmas lépés, igen. Meg azt is hallottam, hogy tavaly valamelyik hercegnek a felesége már kapott jogosítványt, tehát igen, Szaúd-Arábia lassan megérkezik a 18. században, vagy nem tudom hova. Fura ezt látni. Na és akkor Marokkóból lecsorgok, valószínűleg úgy megyek a Marokkó Nyugat-Szahara, Nyugat-Szahara része Marokkónak 78 óta, és utána következik Mauritánia, utána valószínűleg Szenegál, Gambia, és utána majd Szenegálba visszamegyek, és akkor Maliba átmegyek, és akkor Maliból most szeretnék ilyen folyamatosan keletnek haladni, Niger, Csád, Közép-Afrika, aztán Szudán, Dél-Szudán, Etiópia, tehát ezt szeretném menni Djibutiba. A végcél Gána, most Gánába akarok lejutni megint.
És onnan vissza, ugyanezen az úton vissza?
Másik úton szeretnék visszajönni, csak Afrikában is olyan nehéz közlekedni, mert egyrészt a vízumok, másképp nincsenek utak. Mondok egy példát, idén tavasszal először voltam Guineába. Három Guinea van Afrikában, van Bissau Guinea, van a Guinea Köztársaság és van a Egyenlítő Guinea. Én a Nagy Guineában voltam, a Guinea Köztársaságban. Hát vannak olyan szakaszok, ők országútnak nevezik, mert tényleg éppen a térképen úgy néz ki, hogy a vonal a térképen, ahol egy ilyen Budapest-Miskolc szávot 4 nap alatt tettem meg, úgyhogy reggeltől estig vezettem, és úgy elfáradtam, mint a kutya, tehát minden este délután hullaként zuhantam ki az autóból. Úgyhogy hát döbbenet, tehát voltak szakaszok, ahol gyalogos tempó, tehát kiröhögtek a gyalogosok, akik mellettem vitték és korsóval a fejükön a vizet, vagy a férfiak, és egyszerűen kirevettek, hogy billegtem a sziklarepedéseken az autóval napokon keresztül. És ez egy országútnak számít. Szóval Afrikában a legtöbb országban nem úgy működik, hogy valamit kitűzölt célnak, és aztán meg ugye bármikor lehet az, hogy nem kapsz vízumot, vagy várni kell. Meg az ember szívesen tölt időt. Tehát engem leginkább a kevésbé fejlett régiók érdekelnek, ezért is nem megyek Ausztráliába például, mert az USA-ba jártam, többször is, tehát hogy nyilván nem olyan, mint az USA, nyilván más, de fejlett nyugati világnak egy nagyon gazdag országa, ami nyilván nagyon szép, de sokkal inkább érdekel például akkor Új-Zéland, vagy előtt, ami van a Indonézia, meg azok a szigeten, Kelet-Timor, tehát az sokkal inkább vonz, vagy akár Ukrajna, tehát nagyon kevés ember, magyar ember megy el Ukrajnába kirándulni. Ukrajna elképesztő ország. Persze el kell felejteni, amikor az ember megy Ukrajnába, akkor hogy dobja el a magyar életét, tehát hogy most nem magyar vagyok, és nem Magyarország, hanem Ukrajnába vagyok, minden másképp működik, de akkor viszont elképesztő kalandokba lehet része, veszélytelen. Mármint persze nem a...
Mi kanyarodjunk vissza Afrikára, mert már beszéltünk a nagyvárosokról, de te szeretsz hát bemenni a sűrűjébe, a mélyére, és akár törzsekkel találkozni, és olvastam egy történetet, sőt kettőt is a Suram harcosokkal, amit elképedve olvastam. Elmeséled, megosztod?
A szurmák, igen. Tehát Etiópiában voltam 13 tavaszán, elmentem 3 hónapra a hátizsákkal, és szeretek, tehát a stoppal meg ilyen, hát még Etiópiában nehéz stoppolni. Most stoppolni könnyű, csak nem visznek el, tehát utcére kiállsz, kirakod az ujjadat, és akkor rengetegen megállnak, megkérdezik, hogy mit szeretnél, éhes vagy, szomjas vagy, mire vágysz, mondom, hát beülnék a kocsitba, és vigyél el, és akkor elképedve néznek, hogy hát ilyen nincs, fizessek. De persze fizetek, és akkor elviszenek egy valamennyit. És a szudáni határ környékén eltévedtem, tehát én egy olyan, hát olyan 3 hétre eltévedtem a szudáni határ környékre tévedtem, az Omo folyónak a túloldalára. Az Omo folyó az olyan, mint a Tisza körülbelül, egy ilyen hatalmas nagy folyó, híd nincs rajta, egy-két komp, és utolsó városkába, Tumba megérkeztem, és onnan ott hallottam, hogy ott a szudáni határ környékén laknak ezek a feketék, a szurmák, a vadszurmák, mert Omo folyónak a keleti oldalán laknak a szelit fekete népek, akiket látogatják a turisták, és a másik oldalon, tehát a folyó és a szudáni határ környékén, egy ilyen óriási nagy bozott meg dzsungel, ott rengeteg elefánt is van, tehát élőben, ott meg óriási csordák dagonyáznak bátlanul a mocsarakban, meg a itt-ott. Szóval arra a környékre eltévedtem, és akkor Tumból megszerveztem egy expedíciót, hát nevezzük annak nagyképi szódához, tehát becsatlakoztam egy teherautóba, teherautóval mentem át egy Isuzu teherautóval a szurmáknak a területén, és akkor erről írtam elég sokat ebben a könyvben is, a Benne Guza kerekesszékes világjáróban, és akkor ott mindenféle kalamban volt részem, tehát ezek a szurmák, ezek, hát ők ősemberek, tehát nagyon jó emberek, de nincs miről beszélni, akkor sem, hogyha tudnál beszélni velük, mert a bozótban laknak, kutyaházszerű kunyhóban laknak, hogyha esik az eső, de az esőt sem bánják, tehát velük, és a területükön te betolakodó vagy, tehát aki oda beteszi a lábát, az egy betolakodó, de az is érdekes, hogy tehát az én olvasatomban, mert Európai országból jöttem, nyilván sokat bántottak, mint elvették a székemet, a székely váltságdíjat kértek, lőttek rám kalásnyikóval.
Ezek a népek, ugye?
Igen, a fekete népek, a szurmák. Ők ilyen 2 méter magas, horonfekete, gyönyörű emberek.
Hogy elvették a széked?
Hát, mert úgy gondolták, hogy kérnek váltságdíjat a székért. Hát fifikásak nyilván tettük, még a szurmák és a murszik harcolnak egymással. Tehát néha a kormánynak be kell avatkozni. Van, hogy sajnos ez a terület, hogy Magyarország egyharmada a mérete körülbelül, egy hatalmas zöld bozót, nem dzsungel, mert csak bozót, ilyen dimbes dombos bozót, zöld, nagyon zöld. Néha a kormány emberei berepülnek egy apacs vagy MiG helikopterrel, leszállnak, megölik a hangadókat, tehát bejönnek egy fekete komandósok, és egy pár hétig, hónapig csend van, aztán megint kitemelődik az új vezetőség a törzseknél. Szóval ezek ilyen területek. Tehát mondok egy példát, a rendőrfőkapitány is megékeszem a főfaluba Kibisbe, és a rendőrfőkapitány is szurma, és a szurmák drogosak, tehát nem, olyan, nem úgy drogosak, mint ahogy mi használjuk ezt a szót, hanem ők egész életben drogosak. Tehát ők csak olyasmit fogyasztanak, olyasmiket esznek, isznak, amitől be vannak állva. Tehát a szurma, főleg a felnőtteknek a szeme, mintha nem is lenne ilyen nagy vérvörös katyvasz, alig van iriszük, alig van pupillájuk, tehát ilyen nagyon fura a szemük, mint a kutyáknak olyan szemük van, az állatoknak olyan szemük van, de nem állatiasak, hanem a szemük olyan. És a rendőrfőnök is ugyanilyen volt, tehát megérkeztek. Ők valamilyen hülye ilyen turisztikai díjat kértek tőlem, mert ilyenkor felháborodok, nem akarok fizetni. Hát én alapvetően a filozófiám az, hogy nem fizetek. Tehát bármi hülyességet kérnek, a kötelezőn kívül, vízumon kívül, én nem fizetek. És ezért képes vagyok harcolni napokon keresztül $5 is. Tehát nekem ez is egy ilyen óriási küzdelem.
Azt mondják, hogy hát akkor eddig itt maradsz, és akkor ott
így van, hogy elérjem azt, hogy nekem kifizetnem $5 vagy $2. $2 akartak. $2 napokon át küzdöttünk, elvették a székemet, beraktak a mangófallá, a vörös agyagba, őrizték a székemet, géppisztolyos katona őrizte a székemet, aztán mondtam neki, hogy kicsit beszélt angolul, hogy üljön bele, bele nem, üljön csak bele, oké, beleült. Próbáljon hajtani egy kicsit. Nem lehet, hogy, hát nem lehet, mert bele van sülyezve a sárba, persze nem lehet. Aha, és akkor, tehát elértem nálam, hogy visszaülhessek a székembe végre, mert belátta, hogy nem tudok elmenni sehová, főleg, hogy őrizett engem a megjött a főnök, igen. Vagy hát tehát ezek a fekete népek, tehát vannak olyan fajta természeti népek még, akik nem akarnak asszimilálni, nem akarnak felfejlődni a mi szintünkre. A szurmák ilyenek, nagyon kevesen, pár ezer emberről beszélünk, igazi ős emberek, gyűjtögetők, olyan szempont modernek, hogy van kalasnyikovjuk, rengeteg alkoholt, pálinkát isznek, ezt tőlünk kapták, sajnos mind a kettőt, és ezzel együtt minden rosszat, ami, tehát mint az amerikai kontinens gyarmatosítása ezelőtt 500 évvel, az zajlik most Etiópiában ezeken a területeken. És hozzájuk oda tévedtem, és akkor ez a kerekesszék túlszólejtése például szó szerint így működik, hogy kértek, tudom én, 100 bűrt, az nem túl sok pénz, és akkor nem akartam fizetni, dühös voltam. Mikor egyre dühösebb lettem, egyre jobban emelték a díjat, tehát végül 10 új pontot, hogy akkor legyen 1000 bűr. Az ilyen talán 12.000 forintot 1000 bűr, hát annyi pénz nincs a világon, és röhögtek, és akkor tartott a kerekesszék, mert a szakadék fölött, hogyha nem, akkor ledobja. De elvehették volna mindenemet, érted? Tehát egy újabb belülök a szakadékba, mit tudom én, félkézzel kitör a nyakamat, de nem, tehát ők ezzel így elszórakoztak, vagy megharcoltak ők is, hogy rabul ejtettek, túlszul ejtettek, nekem fizetik el. Fizettem, akkor mehettem, hova akartam. Tehát nagyon érdekes.
És hogy rád lőttek?
Hát csak meg akartak ijeszteni, nem akartam fizetni, és akkor lőttek a kalasnyikóval, nyilván nem akart megölni, mert ilyen 10 méterről lőtt. Nagyon-nagyon megijedtem, mert ugye nem szoktak rám lőni, se ott, se máshol. Ők röhögtek, én így halára váltam, ültem, gondolom, a földön, mert a székemet elvették. Hát,
saját bevallásod szerint ez volt a legneccesebb?
Nem, a szudáni történet, mert itt azért éreztem, hogy ezek az emberek engem nem akarnak bántani. Tehát én egy kóborkutya voltam a területükön, leszették a sápot, megvámoltak, és mehettem tovább. Nem szabad fényképezni ott például, a fényképet is mindig fizetni kell. Például a teherautó sofőrje, tehát ő is drogos volt, ugyanaz a tipik, ő ivott is, alkoholista drogos volt, úgy vezetett. Ráadásul a kuplung pedál nem működött, a kuplung pedál egy madzaga volt a könyökéhez kötözve, a féket is állandóan pumpálta, nem volt benne folyadék szerintem, és, de zseniális sofőr volt, tehát, és le akart nyűgözni, mindig mutatta, hogy figyelj meg, az Isuzu mire képes. Mondom, láttam már, és mint a Dakar Rallyn, így ugrattunk össze-vissza a bozótba, át a folyókon, át a Lárkon bukron, és tényleg ez a gyári Isuzu teherautó, hogy mire képes, megdöbbentő, meg a sofőr is, mind a ketten túléltük. De és ő mondta például, hogy csak akkor fényképezhetek, hogyha ő megengedi. Mindig le kellett takarni a kamerát, ezt a nagy kamerát a Bird Jackimmel, ja, meg kellett állni, át kellett a folyókon, a folyó átkeresztő borra, medet kell építeni. Tehát a teherautón én ültem a fülkébe, én voltam a fizető vendég, és mindenki más fent volt a platón, ahogy szokás, az áru tetején. Ők is fizettek csak valamivel kevesebbet, és akkor tehát mindig mondta, hogy nem fényképezhet. És akkor néha mozdultam, hogy jaj, de jó lenne ezt lefényképezni, és akkor mondta, hogy üvöltött rám, hogy nem, és akkor pár percre később tudta, hogy mi következik. Jött egy felborult Isuzu teherautó, kiégve, telejuggatva, kalasnyikov nyomokkal, mondta, látod, francia turista, 2 évvel ezelőtt, tessék, tehát, hogyha fényképezni akarsz, megölsz bennünket, mindenkit. Tehát megsorozzák az autót a szurmák, és nem, tehát nagyon rosszul szíroznak drogosok, rosszul is látnak szerintem, és Etiópiának van egy ilyen része ez a vidék, azon ettől eltekintve egy elképesztően érdekes és gazdag ország kulturálisan, tehát ezek a legrosszabb, illetve van rosszabb terület, az Afar, az a Danaki méh, vagy azt talán is hallottál róla. Danaki mélvölgy az egyik legveszélyesebb terület az egész földön, ott az Afar arab törzs lakik, a szaudarábiai régióból jöttek át oda, a középkorba, és nekik az a filozófia, hogy először ölünk, és aztán kérdezünk. Tehát szó szerint, akit nem ismernek arcról, azt lelővik először, és utána, ha még ilyen megkérdezik. És ezért, tudod, megöltek ott kutatókat is pár éve, két pécsi magyar is meghalt, meg akkor többen meghaltak. Mondjuk ők spórolás miatt állítólag, tehát ott Mekelébe próbáltam egy kicsit így oknyomozni, de nem szívesen beszéltek a sztoriról Észak-Etiópiába. Tehát az Afarok a völgyébe, földjére el lehet menni, de fizetni kell. Tehát kell egy követ, a követtel meg kell állapodni, mennyit kérnek a törzsek, hogy bemehessél, mennyi időre, hány száz dollár, hány ezer dollár, ezer dollárokat kérnek egy-két napra, hogy bemehessél hozzájuk, több ezer dollárt, hogy megnézhess ezeket a földi, tehát ilyen vízszintes krátereket, meg ezeket a lángoló poklokat. Tehát tényleg nagyon érdekes, meg 56 fok van ott, tehát csak aki bírja. De az Afarok azok sajnos ők nem ismerik el. Ott van az eritreai, etiópiai kis háromszögben, Djibouti, eritreai, etiópiai, tehát gyakorlatilag, mint a tuaregek, ők sem ismernek el semmiféle kormányt. De nem, a tuaregek azért nem ennyire gyilkosak, tehát ők sokkal vendégszeretőbbek, ők nem lőnek mindenkit, aki idegen. Az Afarok lelőnek mindenkit, aki idegen.
Azért szerintem a hallgatók most már érezhetik, hogy te így feszegeted a kerekesszékes létnek a határait. És olvastam egy másik idézetet rólad, és ezt hadd olvassam itt föl, hogy mindenkinek meglegyen. Már szinte semmitől sem félek, nem vacogok az életemért, de nem is akarom elprédálni. Mindent megteszek az életbe maradásért. Előfordul, hogy félek, de a tudásvágy és kíváncsiság többnyire erősebb bennem. A biztonság inkább törékeny illúzió, amelyben hinni kell és nem rátámaszkodni.
Igen, ezt megtapasztaltam, tehát így gondolom valóban. Meg most már úgy is gondolom sokszor, hogy élni se könnyű, de meghalni se könnyű. Tehát nem úgy van, mint a filmekkel, főleg amerikai filmeken, hogy beülsz a kis terepjáról, a családoddal, elmész a sivatagba, elfogy a víz, és akkor snit, vágás, és mindenki meghalt. Tehát ez egy abszolút nem így van. Tehát ahhoz, hogy meghalj, amíg meghalsz, rengeteget kell szenvedni, és a rengeteg idő alatt rengeteget lehet tenni annak érdeke, hogy életben maradjál. Meg a másik, hogy a világon szinte mindenhol élnek emberek. Én is számtalan szakadtam el Afrika, meg más kontinensek különböző részén autóval, meg székkel. És én tudom, most már tudom, várni kell. De várok, és akkor előbb-utóbb jön valaki. Egy pásztor, egy katona. Megmentenek, tehát ők számos se kérnek, hogy te hülye, mit keresel itt. Ukrajnában igen lehülyéztek, mert elsüllyedtem a sosmocsárba, de ők részleg alkoholisták, kihúztak ők is, de először lehülyéztek, hogy mit keresel itt vagy. Úr, de honnan jöttél, te jó Isten, mit keresel itt? Aztán kihúztak. De a nagyon szegény országokban ez sincs. Tehát jönnek, segítenek, mindent megtesznek, hogy jól érezd magadat általában, hogy túléld, ahogy velük voltál. És a legtöbb helyen, muszáj kimondani, olyan szívesen látnak, hogy legszívesebben annak ülnének, hogyha le is telepednél. Tehát minél elszigeteltebb helyre mégy, annál inkább erősebb az az érzés, hogy letelepedhetnél. Tehát tőlem is mindig a szememre vetik, hogy jaj, hát a nyugati, a fehér ember mindig dühös, mindig kiabál, mindig siet, soha nem ér rá, mindig a pénzről beszél, mindig akar valamit, mindig akar változtatni, és ezek olyan alapján közhelyes, röhelyes igazságok, amik mégiscsak igazak ránk, és rájuk pedig nem. És ami még érdekesebb ennél is, és aztán ezzel elbúcsúzom, hogy nekik az kell, ami nekünk van, és nekünk pedig az, amit elvesztettünk, és nekik még megvan. Tehát a kis közösségük, a jó beszélgetések, a tábortűz a dzsungelbe. Aki megteheti, képes ezért elmenni Afrikába, hogy beüljön egy faluba, és akkor ott egy pár napot eltöltsön egy faluba, és életre szóló élményekkel jön haza. És aki bárki megtehetné tőlük, nem teheti meg, de ő meg eljönne bármelyik fekete törzsbe, ide eljön mondjuk Budapest, és egy napot eltölthessen. Tehát ez a szép a világban, hogy hatalmasak a különbségek, és még mindig nem átjárható teljes mértékben. Tehát mindig valamit felfedezni, leginkább saját magadnak, saját világodat érdemes felfedezni.
Hát Bendegúz, köszönjük szépen. Hol tudnak az emberek követni, illetve könyvedet hol lehet megkapni?
A könyvemet áruházakban is árulok, a Libribe, de nálam is, tehát hogyha valakit érdekel, akkor nálam meg lehet vásárolni. Ha követni akarnak, akkor szálljon a kompra, mert hamarosan indul a kompom Afrikába.
Jó, szuper. Köszönjük szépen.
Nagyon köszöntöm a lehetőséget.
A felszerelésért külön köszönet a Business Boys Podcast csapatának, Adinak, Atinak és Tominak. Köszi, srácok!
Ha végighallgattátok a beszélgetésünket, arra biztatnálak titeket, hogy küldjétek el véleményeteket, mi tetszett a legjobban, esetleg mi az, ami nem tetszett. Ezen kívül szeretnélek meginvitálni titeket zárt Facebook csoportunkba is, ahol folytathatjuk ezt a beszélgetést, és ha bármilyen kérdésed maradt még Bendegúzhoz, akkor ott nyugodtan felteheted azt neki. A Facebookon csak keressetek rá arra, hogy az utazási podcast. A befektetett munkámat ezen a ponton leginkább azzal tudjátok meghálálni, ha megosztjátok a podcastet minél több barátotokkal és ismerősötökkel. Köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.